No, hát szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Zillowcast a második adása, ami a rebo.hu podcastja. Itt van velünk a szokásos csapat, nagyjából a régebbi szokásos csapat, hiszen Dani a kibeszélők során egy ideje nem tudott részt venni, most viszont a Zillowcastba sikerült becsatlakoznia, úgyhogy ezúttal most hadd üdvözöljek először téged, Dani, mint régi visszatérő. Szia, Dani!
Sziasztok!
Ugye a rebo.hu felelős szerkesztőjéről van szó, mellette Kajtár Virág, kreatív igazgatónk.
Szép jó estét!
Illetve itt van még velem Kádas István, főszerkesztő.
Sziasztok!
Illetve itt vagyok én is. No, azért gyűltünk itt össze, azon kívül, hogy ne legyünk szerte szét, ahogy Vuki szokta volt mondani annak idején mindig a holoasztalok esetében, hogy kicsit félig meddig a holoclickbait helyett, kicsit más célzattal, de az elmúlt időszaknak a Star Wars és a Star Wars kötődésű híreivel fogunk egy kicsit foglalkozni, hogy mindenki elmondhassa ezzel kapcsolatban a véleményét, illetve hogy titeket is egy kicsit képbe hozzunk azzal a kapcsolatban, hogy mi történik a nagyvilágban, Star Wars tematikában, úgyhogy ez remélhetőleg nektek is tetszeni fog, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen időközönként, de valamilyen szinten rendszeresen szeretnénk ezzel a műsorral jelentkezni majd. Természetesen ez függ tőletek is, tőlünk is, hogy ki hogy ér rá, úgyhogy mindenképpen jelezzétek majd vissza valamilyen formában, hogyha tetszett nektek az adás. Na de térjünk is a lényegre, hiszen nehéz véleményt nyilvánítani valamiről úgy, hogy még nem is történt meg a beszélgetés, úgyhogy vágjunk is bele az első témánkba, ami egy kicsit ilyen filmhíres blokk lesz. Ugye, amikor ezt az adást rögzítjük november 9-én, akkor mai friss hír, hogy véget ért végre valahára a színészeknek a sztrájkja. Ugye az írók guildnek a sztrájkja, vagy az író szakszervezetnek a sztrájkja, az már korábban pár héttel ezelőtt véget ért, a színészeknek a tiltakozása viszont továbbra is fennmaradt, és mostanra sikerült végre megállapodásra jutni, így valószínűleg most már lassan elkezdenek majd szállingózni a különböző információk, marketinganyagok az érkező Star Wars sorozatokhoz kapcsolódóan is, de nem ez az egyetlen filmes témánk. Disney Plusról is egyre több különböző hangot hallhatunk, nem túl pozitív híreket. Veszteségesnek tűnik a platform, így valószínűleg áremelés fog következni, illetve a jelszó megosztás tiltását is be fogják vezetni a Netflix nyomán. Ezen felül különböző egyéb módszereket próbálnak ki azzal kapcsolatban, hogy a bevételeket egy kicsit optimalizálni tudják. Egyebek között újra tévére küldik a Star Wars filmeket, a sorozatok pedig 4K-s Blu-ray lemezen is meg fognak jelenni, illetve a legnagyobb bomba pletyka így a végére pedig nem más, mint hogy ez már egyébként régóbb óta pletykálják, de most újra szárnyra kapott ez a hír, hogy esetlegesen az Apple, mint tech óriás felvásárolhatná a Disney-t úgy szakkumpak mindenestül. Úgyhogy ezekről a témákról beszéljünk első körben, jó nagy csomag, szóval szabad rablás igazából. Kinek melyik témához van hozzáfűzni valója? Kezdje, Dani, ő volt itt legrégebben.
Ott ugye ez egy régebbi hír, hogy a Disney Plus veszteséges, ezt még augusztusban hozták le a legutóbbi negyedéves jelentésből. Igazából elég nagy hiány alakult ki, közül körülbelül $500 milliárd veszteség, ami azért egy ekkora vállalatnál is nagyon-nagyon durva összeg. És azért az jól látszik, hogy rengeteg pénzt beleöltek a streamingbe, a sorozatokba, de hát így nem igazán térül meg, szóval hiába a Mandalori sikere, hiába a Marvel sikere, tehát ez úgy látszik egyelőre egy pénztemető a Disneynek, és kíváncsi leszek, hogy ha lefutnak a mostani sorozatok utána, mi lesz az irány igazából az egész platformmal.
Strike-kal kapcsolatban esetleg?
Hát a Strike, hát engem igazából annyiba érdekel, hogy most akkor hogy fognak kinézni a jövő évi sorozatot, tehát a sztrájkkal eléggé elcsúszott minden, az tény, tehát azt tudjuk, hogy megakadt az Andor forgatása, megakadt az összes jelenlegi készülő film sorozatnak a írása, forgatása, tehát minden leállt. Tehát a következő, amiről úgy tudunk, hogy jön az a Skeleton Crew, de semmit nem láttunk belőle, és azt sem tudjuk most mikor jön, tehát jó lenne, hogyha most ha végre lezárult a sztrájk, minden rendben van, akkor újra most már végre bejelentik, hogy akkor ez a sorozat akkor pontosan mikor érkezik, valami. Meg a többiről is. Én most már szeretnék valami konkrétumot hallani.
Hát ebben egyetértünk. Virág, neked valami hozzáfűzni való ezekhez a hírekhez, vagy valamelyikéhez?
Hát nekem például azért az tetszik, hogy például lemezekre, tehát hogy fizikálisan kiadják ezeket a sorozatokat, mert én például szeretem őket így itthon látni a polcon. Tehát máig van olyan például Klónok háború első évadát, én azóta vadászom, amióta az kiment a forgalmazásból. Tehát ugye én nem tudom, én ennek örülök. Hogy viszont, és ez talán esetleg egy kicsit segíthet ezen a veszteségességen, bár nem hinném, hogy azért annyira sokat lendítene a dolgon. Hogy hívják a strike? Hát az olyan szempontból jó, hogy végre ugye befejezték, hogy egyrészt elvileg sikerült megállapodni, tehát ez pozitív a színészeknek is munkaügyi szempontból, annak lehet örülni. A másik meg, hogy tehát, hogy a hát én mondjuk más franchise-oknál most sokkal jobban izgultam bizonyos filmekért, de azért már kíváncsi vagyok, hogy például a Skeleton Crew, amit én a legjobban várok ugye a eljövendő sorozatok közül, az most végre esetleg kaphat hirtelen egy előzetest, mert gondolom azért már betároltak, tehát összevágták, csak nem adhatták ki, mert ugye nem promózhatják amúgy se a színészek se, tehát hogy most akkor az ideje lenne, hogy így kidobják. Szóval ez most egy izgalmas időszak lehet.
Mielőtt felszólítalak, Dani, még egy dolog a lemezek kapcsán, ami közben eszembe jutott, hogy ugye a Disneynek volt egy ilyen agendája Magyarországgal szemben, hogy itt a lemezes dolgok nem jelenhettek meg a magas arányú kalózkodás miatt. Ugye a Skywalker kora így az egyetlen Star Wars film, ami azután jelent meg, hogy ez a szabály életbe lépett, így mai napig nem lehet tudomásom szerint itthon megszerezni az összes Star Wars filmet DVD-n. Hogy ez azóta változott esetleg, erről tudunk valamit? Hogy számíthatunk idehaza is ezeknek a sorozatoknak a megjelenésére ilyen formában? Nagyon csóváljátok a fejeteket.
Nem, én pont ezt akartam hozzászólni, hogy én begyűjtöttem annak idején Blu-ray-re, ez még ugye nem a 4K Blu-ray, hanem a sima Full HD Blu-ray-re, az összes Star Wars-ot, tehát elkezdtem az elejétől, és hát megakadt a Szólónál. Tehát és azért így leginkább a gyűjtőknek szerintem, meg a rajongóknak ez egy nagy érveágás, mert hát azért mi is szeretjük fizikailag is tárolni, és azt azért hozzátenném, hogy a Disney Plus-nak a felbontása meg minősége az nem olyan, mint egy lemezes, tehát sokkal, sokkal rosszabb. És ha most kiadják 4K-ba, hát azért az jó lenne, hát az szépen néz ki a mostani tévéken otthon. Ugye én örülnék neki, ha meg lehetne venni a sorozatokat is, az összeset meg az új filmeket. Ja.
Pisti?
Hát ugye még erre visszatérve erre a Disney Plus válságára, erre szerintem a streaming ipar úgy amblok van valami fajta válságban, tehát a Disney igazából fut a riválisok után, tehát mind a jelszó megosztás tiltás, mind az áremelés, ugye ez megvan a többi cégnél is. Disney az a probléma, hogy igazából kettő húzó neve van, a Star Wars és a Marvel, és ha ezek nem futnak jól, akkor az egész Disney Plus nem fut jól. Hiába vannak ugye Pixar mesék, meg a Star révén egyéb dolgok, de azért ez a két húzó neve van. És nyilván ezért is küldik a tévére a Star Wars sorozatokat, mert ezzel ugye a forgalmazási jogból tudnak plusz pénzeket szerezni, tehát igazából legyártja a Disney meg a stúdiói ezeket a tartalmakat, aztán többféleképpen tudja értékesíteni a forgalmazást, tehát valóban ez egy kiút. Másrészt ugye az a kiút látszik egyelőre az Igeri új modellben, hogy akkor a sorozatok helyett újra a filmek kerüljenek a középpontba, tehát a költségvetésnek egy jó része inkább a filmekre fog majd elmenni, ami lehet, hogy azzal fog járni, hogy kevesebb Star Wars sorozat fog jönni a bejelentettek után. Meglátjuk. Ezt, hogy az Apple felvásárlás, az alapvetően alapjaiban változtatná meg az egész helyzetet, akkor hirtelen dőlne a pénz igazából minden ilyesmire. Kérdés, hogy ezt valóban meglépik-e, és kérdés, hogy jó lesz ettől nekünk.
Mondani?
Nem. Aztán közben eszembe jutott, hogy amit olvastam az Apple felvásárlással kapcsolatban, hogy nem igazán vall az Apple-re, hogy beállatott franchise-okat vagy márkákat vásárolna föl, mert az Apple az egy olyan cég, ami a saját márkáit hozza létre. Ugye az iPhone, a MacBook, tehát ők maguk diktálják a trendet, és azért is ő áll gyenge lábakon, hogy az Apple fölvásárolná Disney-t, vagy akár csak a Star Wars-ot, mert ez rájuk nem val. Ez, nem a, ez ennek a cégnek nem a, a stílusa, meg a kultúrája. Viszont a másik hír, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy az is volt egy pletyk, hogy a Disney megvenni az Electronic Arts-et, a játékkiadót. Ugye például az annak nagyobb esélye van, hiszen a Disneynek nagyon régi kapcsolata van az EA-vel, hiszen az eddigi Star Wars játékok mind ott készültek. De hát az is nagy pénz, tehát az EA körülbelül most 35 milliárdot ér nagyjából, de nem hiszem, hogy ők ki akarnak ennyit fizetni egy játékkiadóért a játékok miatt, hogy ők gyártsák. Hát egyszerűbb kiszervezni.
Meg itt megint kérdés, hogy jól járnánk-e azzal, hogy az egyik megkérdőjelezhető üzletpolitikájú cég megveszi a másik megkérdőjelezhető üzletpolitikájú céget?
Hát tekintve, hogy most fölvásárolta a Microsoft az Activision Blizzardot, én már bármit el tudok képzelni.
Hát meg is szerintem nem is a Star Wars a lényeg talán, hanem ugye az EA forgalmazza a sportjátékokat, és a Disneynek az ESPN révén jelentős része van a sportközvetítésben. Tehát ez a kettőt összeköthetik, és lehet, hogy abban van a nagy pénz.
Persze, abban bizony.
A Disney szekciót hátrahagyva, egy kicsit még a filmek mezején tovább nyargalva, van itt még nekünk két hírünk, pletykánk. Az egyik Taika Waititi Star Wars filmjével kapcsolatos, mégpedig, hogy elméletileg továbbra is előkészületben van. Ezt ráadásul Jeff Snyder mondta, és a Bespin Bulletin írta meg, vagy legalábbis náluk láttuk. Ugye ő viszonylag megbízható forrásnak számít. Voltak azért már mellényúlásai, de azért elég jó arányban megbízhatónak számít az, amit ő mond, és most elméletileg a forgatókönyvnek egy új változatára várnak, mielőtt folytatódhatna majd a munkálat. Ugye jó kérdés, hogy a bejelentett, illetve most jelenleg látott dátumok közül ez lehet-e az egyik, vagy esetleg majd ez után érkezik, tehát így időbeli elhelyezkedését ennek a projektnek, hogyha elkészül, egyelőre elég nehéz belőni. Illetve egy törölt Star Wars projektről érkezett még esetleg érdekes információ, Guillermo del Toro projektjéről van szó, ami elméletileg Jabbáról szólt volna. Mit gondolunk ezekről a dolgokról? Kezdje Virág, ő beszélt legrégebben.
Hát a Torót azt nem tudom, hogy egyébként sajnálom-e, vagy hogy egyáltalán lehetett volna belőle valami, vagy ez így reális volt-e. Minden esetre az ő stílusa az egy elég felismerhető és egyedi dolog. Én szeretem amúgy az ő filmjeit, meg az egészet, de hogy ez, és illene is végül is Jabbához az ő megközelítése sok esetben, ha megnézzük bizonyos filmjei alapján, de nem tudom, tehát, hogy most csak Jabbáról milyen történetet lehetne még így beszuszakolni valahova, esetleg így az egész elé, mindenek elé, vagy tehát nem tudom, hogy azzal mit kezdtek volna, tehát az annyira ilyen Jabba homály.
Jabba megteremti a Star Wars galaxist.
Az így, nem tudom, szerintem nem olyan jó alapanyag így kiindulásnak, de aztán lehet, hogyha elkészült volna, és megnézem, akkor kiderült volna, hogy wow. Én a Taikával pedig úgy vagyok, hogy hát ő nálam ilyen nagyon fele-fele rendező, tehát hogy a munkáit is így vagy az van, hogy nagyon nem szeretem, vagy az van, hogy nagyon szeretem. Hogy a Star Wars, hogy szóval nyúlna, hogy az az egy rész, amit a Mandóban rendezett, az nekem például tetszett. Tehát hogyha úgy közelíti meg magát a filmet is, akkor én azt mondom, hogy jöjjön, és nagyon várom. De én már semmit nem hiszek el addig, amíg nem ülök ott a moziszékbe, és meg nem jelenik a felirat. Tehát én ezekkel a filmes bejelentésekkel már úgy vagyok, hogy hát van még egy, aztán másnap már nincs. Tehát, hogy ez nagyjából így működik most, úgyhogy szerintem ezeken annyit nem érdemes így rugózni, vagy hát elhinni sem, csak megtörtént. Bejelentették, azt lehet holnap már ki is törlik, vagy el is tűnik, ha nem is törlik.
Hát én azért bízom benne, hogy nem, de ezzel kapcsolatos véleményemet már elég sokszor kifejtettem, úgyhogy nem is untatnálak sem benneteket, sem a nézőket ezzel. Srácok, Toró és Tajka, szabadrablás.
Akkor mondom én. A Tajka filmje, hát igazából ott a hír az volt, hogy hamarosan be fogja adni a vázlatot a Lucasfilmnek. Na most erről érdemes azt elmondani, hogy ez már 3 éve íródik ez a film. Tehát ugye gyakorlatilag ez a legrégebb óta, a mostaniak közül a legrégebb óta készülő, amit még nem töröltek el. És ugye itt a hírben az volt, hogy ugye Tajka már egyedül írja a szkriptet, korábban volt egy társírója, de az vagy kiszállt, vagy nem felelt meg, vagy újraírták, úgyhogy ki tudja. Én amúgy szeretném ma elkészülni, mert én kíváncsi vagyok róla, hogy ő önállóként mit tud csinálni a Star Wars-ba, a Marvel-ba azért voltak jó próbálkozásai, ott a Ragnarök nekem jobban tetszett, mint a Mennydörgés és Szerelem. Hát aztán meglátjuk, hogy tényleg, hogy milyen lesz a film, ha egyáltalán elkészül. A másik hírben különben nekem nem igazából Del Toro volt a lényeg, meg hogy ez Jabbáról szólt. Effektív akkor tetszene, hogyha nem csak Jabba, hanem mondjuk az alvilágról egy film, Han Solo-val meg hasonlók. Tehát nem csak Jabbára kikerekítve a sztorit, úgy nekem tetszene bármilyen Star Wars film. Hanem a hírben különben igazából az volt a lényeges, hogy a filmet egy bizonyos David S. Goyer írta, aki amúgy a Batman, a Christopher Nolan féle Batman trilógiát írta. Ő neki ez volt az egyik, amit írt akkoriban, ez körülbelül 5 éve volt. És a másik szkript, amit írt, az igazából a Jedik hajnala film volt, ami ugye 25 ezer évvel ezelőtt játszódna, és abból nem lett semmi. És ugye azt most jelentették be újra, hogy azt a James Mangold írja. Tehát ez egy baromi régóta futó projekt a Lucasfilmnél, csak akkor nem jött össze, most majd lehet, hogy összejön. Szerintem ebben ez volt az érdekes, hogy ez már mennyire régóta akarják megfilmesíteni.
Izgalmas korszak lehet ez egyébként, és a bejelentett projektek közül én amúgy ezt várom a legjobban, a Jedi hajnalát, vagy Dawn of the Jedi-t. És ha már törölt projektek egyébként, szintén mai információ, illetve tegnapi már talán a felvétel időpontjához képest, hogy ugye Kevin Feige egyértelműen kijelentette, hogy az ő általa készített Star Wars film szintén kuka, bár ez valószínűleg nem lep meg semmit, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy a Marvel milyen állapotban van jelenleg, vagy milyenben nincs inkább. Pisti?
Hát én csatlakozom tudok az előttem szólókhoz, mert én a Waititi filmmel igazából szkeptikus, hogy el fog-e készülni, vagy sem. Tehát azért láttuk már ilyet, hogy mondogatja a rendezőket, hogy persze írja a szelemed belőle semmi, gondolok itt Ryan Johnson trilógiájára, szóval ez már egy ismerős forgatókönyv, aztán meglátjuk, lesz belőle valami. A másik, ez a Del Toro-s dolog, igen, itt tök érdekes, hogy mennyi script van így a Lucasfilm fiókjában, amiből lehet egyszer valami film. Ugye így indult scriptként a Boba Fett, így indult az Obi-Wan Kenobi, tehát hogy van egy csomag gyakorlatilag a keleti fiókjában, amiből lehet, hogy lesz film más formában valahogy, vagy akár sorozatként, tehát hogy ezekből az ötletekből lesz egyszer valami, ami egy tök jó dolog, hogy van ötleteink legalább. És szintén ez tök jó dolog.
Félbeszakítalak. Ez olyan, mint az Ébredő Erőnek a koncepciós rajzai, vagy látványtervei, amiből elővesznek dolgokat néha.
Igen.
Meg szintén jó dolog, hogy mintha már valami pici mozgolódást lehetne hallani. Ugye ezek a bejelentések, pletykák, stb., hogy hát, ha tényleg most, hogy a sztrájkok véget érnek, beindul valamelyik filmnek a fejlesztése. Legyen akár melyik, nyilván talán az úgy rendes a legvalószínűbb, hogy elkezdődik, de már legalább vannak arra apró nyomok, hogy a forgatókönyvet újra írják, újra dolgoznak vele, ami szerintem egy tök jó dolog. Még erre a Jabbára, hát igen, ez érdekes koncepció lenne, nyilván ezt a keresztapa, meg sepphelyes harcúszerű filmként, hát szerintem annyira nem menne el a Star Wars ebbe az irányba, és nem is ment el, mikor az alvilághoz nyúl, ki tudja, mi lenne, lett volna.
Hát a Bobánál meg lett volna erre a lehetőség, de ugye nem ezt az utat választották, sajnos. Hát igen, jött egy ilyen pletyka Twitteren, a My Time to Shine számolt be róla, szintén ilyen, kicsit ilyen hitormész, de többnyire megbízhatónak számító forrás, és hát nyilván várható volt, valószínűleg ez is a színésztrájkhoz volt köthető, hogy még nem érkezett bejelentés, de hogy elméletileg zöld utat kapott az Ahsoka második évada. Hát ezzel kapcsolatban esetleg valakinek valami, szerintem ez várható volt, úgyhogy
nem hiszem. Tehát még várjunk azzal, hogy lehozza legalább egy deadline, vagy egy DHR mielőtt biztosra vesszük.
Így van, ez egyelőre egy Twitter pletyka, úgyhogy erre még nem nagyon tudunk alapozni, de hát azért eléggé valószínű, hogy ez valóban így lesz egyébként. Tehát azért erre szerintem a legtöbben nagy összegbe mernénk fogadni, hogy valóban lesz egy Ahsoka második évad. Beszéljünk egy kicsit könyvekről is, ugyanis azzal kapcsolatban is van egy pár érdekességünk. A legérdekesebb és szerintem a legizgalmasabb az új bejelentések közül az John Jackson Millernek a könyve. Ugye Miller egy nagyon régi Star Wars író, több könyven dolgozott még a néhai Expanded Universe-ben is, illetve a Kánonban is volt egy szem könyve az új hajnal, ami hát pont a gyengébbik könyvei közé tartozik sajnos, ellenben az Expanded Universe-ben több elég kedvelt könyvet is alkotott, mint például az Elveszett Sith Törzs vagy a Kenobi, és most egy új Living Force című regénnyel fog előállni, ami a bajós árnyak előtt játszódik, és a Jediket helyezi majd a középpontba. Ez mindenképpen egy nagyon izgalmas bejelentés szerintem, ez a korszak szerintem nagyon izgalmas, ez a közvetlen ebből az előzmény trilógiához kapcsolódó. Viszont az ezt megelőző korszak is folytatódik, ugyanis hamarosan, illetve már elindult a High Republic-nak a harmadik fázisa, ami a másodikhoz képesti időbeli visszalépés ellentétében az első fázis végéhez tér vissza, és onnan folytatja a történetet. Ugye az első fázis végén hőseink hát elég csúnya vereséget szenvedtek a Nihiltől, aminek révén újra kell gondolniuk stratégiájukat, meg gyakorlatilag mindent, és ez fog hamarosan folytatódni, illetve angol nyelven már megkezdődik a harmadik fázis, ami ugye ennek a kiadási projektnek egyben az utolsó fázisa is. Illetve megjelent kedvenc Star Wars írónknak, E.K. Johnstonnak, nyilván iróniából mondom, legújabb regénye, a Crimson Climb. Mit szólunk a könyves bejelentésekhez? Ugye ez utóbbi egy Kira regény egyébként, ami azt dolgozza fel, hogy a szólóban Kirának az életének a pont a legunalmasabb időszakát dolgozza fel, ami valószínűleg senkit nem érdekel olyan nagyon, hogy a Corelliáról, csatornapatkányból hogyan lett belőle Dryden Vosnak a jobb keze. Átadom a terepet, srácok, Virág elvileg Kirához jegyzetelt, úgyhogy átadom neked a szót.
Amit adás előtt kitöröltem.
Hát!
Kínos. Hát nem tudom, nekem azért, én egy kicsit örülök, hogy foglalkoznak velük is, mert én szerettem a szólófilmet, és a karaktereit is, tehát tudom, hogy sokan így nem annyira, vagy hát nem tartják jelentőség teljesnek. Én sem mondom, hogy feltétlen az egyébként, de nem tudom. Tehát, hogy most én a Padmé könyveket és meg az Ahsokát is tudtam, az Ahsokát nehezen, de azért tudtam valamennyire élvezni. Ugye ez is egy ilyen ifjúsági regény lesz. Hát nem tudom. Azok mindig ilyenek nálam, hogy vagy nagyon bele tudom élni, vagy a magam, vagy mint a Padawan esetében így teljesen el... tehát nem tudom, távol áll tőlem. Kíváncsi vagyok, hogy ez melyik lesz, de megmondom őszintén, engem most érdekel amúgy, hogy mit tudnak kihozni Kirából ezen a szinten. Talán könyvben így lehet őt mélyíteni. Ugye képregényekbe szokott egyébként szerepelni elég sokat, ott hát egész érdekes történetszálakat kapott, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy így ugye a képregényhez képest egy jóval részletesebb terjedelemben mennyire lehet róla még bújat mondani, vagy rétegelni az ő karakterét. De a másik könyv, ugye ez az élő erő, a Living Force, az hát engem is sokkal jobban érdekel nyilván, viszont ott meg azt tartom egy kicsit ilyen, hát vissza, vagy hát nekem így visszahúzó erővel a kapcsolatban, hogy ugye elvileg az a szinopszisa szerint a története nagyjából, hogy Qui-Gon Jinn megint valamiért hibáztatja a tanácsot történetesen azért, hogy elszakadtak ugye a emberektől, az átlag emberektől, ezért ki kéne menniük a galaxisbe, ezért fogja magát a tanács, és ki is megy Windu javaslatára egy bolygóra, ahol kalózok fognak összefogni, tehát egy ilyen nagy kalóz hadsereggel kell szembeszállniuk, akik meg akarják mindet merényelni. Most ebből valószínűsíthető, hogy a legtöbbjük egy túl fog élni, kettő, hát nem tudom, úgy nagyon a bolygó sorsa sem oszthat, vagy szorozhat ugye a későbbiek eseményekben. Úgyhogy így könyvtétje az nem lehet túl nagy, ami a viszont így érdekes lehet benne esetleg, hogy ugye mind a 12 tag megy el állítólag, tehát van esély rá, hogy olyanoktól is kapunk mondatokat egyáltalán, akik eddig még soha nem szólaltak meg egyáltalán egyszer sem, csak mindig ugye háttérkarakterként erővel teljesen néztek a semmibe. Úgyhogy én nem tudom, én azt várom, hogy kicsit ezeket a háttérbe szorított karaktereket tolják előrébb, de nyilván nem ez lesz, hanem Windu megtalálni oda fog előtérbe kerülni. Ami fura, hogy ugye Windut a mozgóképen nagyon ellenszenvesítik, tehát itt most kíváncsi leszek, hogy ő szintén ezt a pályát fogja bejárni, hogy itt is ezt csinálják, vagy megpróbálják ugye kicsit hát a másik irányba terelni az ő karakterét, mert amúgy én már egy kicsit így dugig vagyok ezzel, hogy őt ennyire rossz, tehát rosszként mutatják be, pedig amúgy vannak érthető motivációi, csak rosszul adja elő. De szóval én, engem így ez a része érdekel, viszont azt már unom, hogy így a Qui-Gon Jinn, tehát nincs még egy Jedi az egész rendben, aki egy kicsit is néha felszólal ellenük, vagy van, tehát mindig őt kell előrángatni, meg a Windut ellenpólusnak, tehát hogy ilyen szempontból, ha már a 12 tagról szól, akkor remélem, hogy másokat raknak be a fő vonalba.
Én továbbra is arra várok, hogy mikor jelenik meg Jarl Puff olyan személyiséggel, mint ami a Robot Chickenben volt neki. Szerintem az hiánypótló lenne. És ugye pont az is erről szólt részben, amikor ő megszólalt, hogy tanács? Na hát, most már tanács vagyunk, pedig mindig csak ti ketten beszéltek. Ugye volt egy ilyen a Robot Chickenben, Jarl Puff-val.
Oh, so it's a council now? It's not just the two of you? What about you, Dogface? Did you know that now it was a council?
Úgyhogy, ja, vicces lenne, hogyha ott is így viselkedne, de hát ilyen nyilvánvalóan nem lesz, sajnos. E.K. Johnsonnal kapcsolatban egy kicsit én is árnyalnám a képet. Egyébként én az Ahsoka regényt kifejezetten szerettem veletek ellentétben. Nekem az a kánonban a kedvenc regényeim közé tartozik, viszont a Padmé regények tényleg egy kicsit valamelyest feleslegesnek tűnnek, ha bár én is találtam benne élvezhető részeket, különösen a másodikban. A harmadikat viszont totál indokolatlannak érzem, és ezt a... Ezzel a Kira könyvvel is nekem elsődlegesen az a problémám amúgy, hogy... Hogy Kira életéből ugye mindenki leginkább arra kíváncsi, ami a Szóló után van, amikor Maul-lal közösen dolgoznak, és hogy ott mi történt, meg hogy Maul hogy került a Malachorra, meg hogy lett belőle újra földön futó. És látszólag pont ezt az egy témát így kerülgetik, mint a forrókását. Ugye Kirát elővették a képregényekben az eredeti trilógia idővonalán is, a Birodalom visszavág és a Jedi visszatér között. Meg most előveszik a Szóló közben gyakorlatilag, és pont azt az egy témát nem dolgozzák fel vele kapcsolatban, ami egyébként a legérdekesebb lenne, és mindezt teszik ezzel a tökéletes töltelékíró valami E.K. Johnston, aki talán a legfeleslegesebb kánon regényeket írta eddig is. Úgyhogy erre, hogy mondjam, nekem nehéz egy kicsit lelkesedni ezért a regény iránt őszintén szólva. Srácok, Dani?
Igen, az E.K. Johnstonos rész az abszolút egyetértek, szóval nekem is ez a bajom, hogy ugye a Szólónak ugye nem kapott rendes folytatás soha a film, hiszen bukásnak könyvelték el az antológiát, és pont az olyan szálait folytatják, ami szerintem kevésbé érdekes, és ami érdekel mindenkit, tehát közvetlenül a film időszakán, még az új reményig, azt nem. És engem is ez zavar, hogy erről nem tudunk meg úgy most se semmit. És biztos mindenkit ez érdekelne. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez a könyv sem nem azt nem szoroz. Viszont a másik könyv az engem érdekel, a Living Force, mert a kánonban nem nagyon foglalkoznak a bajos árnyak körül időszakkal. A Krónok háborúja az már kimaxolva van, az a három vagy két év. de mondjuk a klónok támadása előtti 10 év, meg a bajos árnyak körül, az semmi. Oda nem érkezik semmi. Tehát ott jó, hogyha valamit ott piszkálnak, mert engem az nagyon érdekel, hogy kicsit bővítsék azt az időszakot, és erre a Tales of the Jedi jó volt kifejezetten, hogy azért ott a többsége a körül játszódott legalább 4 rész. Úgyhogy meglátjuk. Én kíváncsi vagyok, azt az érdekel.
Pisti, High Republicot csak mi követjük, mondj valami izzasztót.
Igen, arról akarok majd egy kettőbben. Igen, mert ezek között mondtál, mert egy kicsit az ikább szóra sem méltatom, de a John Jackson Miller ellenben nagyon szerettem, tehát nekem is a Kóborlovag az egyik kedvenc regényem, de az Elsa Sittől is a Kenobi is nagyon jó kötet, szóval én nagyon várom, hogy ő mit fog kihozni ebben az érában, tehát mint író szerintem egy nagyon jó Star Wars író, nagyon jól tudja megfogni a témákat, úgyhogy ezt azt nagyon várom. Ugyanez igazából a valamilyen formában a Köztársaság fénykorának a 3. fázisához. Az adás felvétele napján Ricsivel beszélgettünk hosszabban magáról erről a Köztársaság fénykora problémájáról, hogy mennyire esett vissza a népszerűség ennek az egész érának a könyves fronton. Ugye, hogy arra jutottunk, hogy ezt a 2. fázist talán rosszul fogták meg, hogy visszamentek az időben, tehát hogy kevesebben követték azt, hogy most egy új karakterekkel kell megismerkedni, az eddigi megszokott, megszeretett karakterek meg addig nem szerepelnek. Tehát, hogy ez egy rossz húzásnak tűnik. Én magam sem olvastam el még a 2. fázisnak a könyveit, majd később. Igen?
Csak mutattam, hogy ez a 2. fázis, vagy legalábbis, ami eddig nekem megvan.
Az első fázis viszont egy egész impozáns történetet dolgozott ki, tehát ugye, hát most nem tudom, mennyit lehet abból spoilerezni, mi volt annak a vége, de azért egy elég olyan katartikus és inkább tragikus ponton ért véget a sztori, amit én várja az ember a folytatást, és innen veszi fel a fonalat a 3. fázis. Ráadásul az első kötet, az George Mann-tól a Day of the Darkness, ami, ahogy eddig kiderült, igazából összehozza a kvázi nagy neveket, tehát megint visszakapjuk Belzetifát, Elzárman és a Warcris együtt fog szerepelni egy regényben, tehát hogy ez egy, ugye nyilván az antagonistáknál a Marchonról, tehát igazából visszatérnek az első fázisban megkedvelt karakterek, nyilván a képregények ugyanúgy folytatódnak, úgyhogy minthogyha nem is történt volna semmi a 2. fázisban szinte, de nyilván nem így van, de hogy ugyanaz a történet megy majd most tovább. Úgyhogy igazából szerintem készülnek már itt arra a nagy lezárásra, a nagy fináléra, ami majd az egész érát felhelyez egy olyan polcra, remélhetőleg, amire egy kis patinált a mostani Star Wars könyvkiadásnak.
Bízom benne én is, ugye? A 2. fázisban még én se kezdtem bele, ha már egy ideje megvan az első hullámnak a 3 regénye. Sajnos még említettem el odáig, hogy belekezdjek. És részben emiatt is veti talán vissza egy kicsit nekem is a motivációmat, amit te is mondtál, Pist, hogy talán most csúnya szóval élve egy kicsit tökön szúrták magukat ezzel, hogy egy elég nagyot ugranak vissza az időben az első fázishoz képest, és a nagyon jól kidolgozott, nagyon felépített karaktereket, akiket mindenki megszokott, megszeretett, azt így félretesszük, és akkor egy teljesen új karaktergárdával kezdünk el egy teljesen másik történetet elmesélni, aminek van jelentősége egyébként, mert ez is egy fontos történet, és sok mindent megalapoz, ami az első fázisban történt, és ami fontos információ a történet folytatását tekintve, tehát hogy lényeges dolgok történnek itt is. Viszont nagyon sok helyen találkoztam például Star Wars Explained, aki már elolvasta az első könyvet a 3. fázisból, és videót is készített róla. Többen is írták alatt a kommentben a videója alatt, hogy el kell olvasni a 2. fázist, hogyha érdekel az első fázis folytatása, stb. Tehát több ilyennel is találkoztam, hogy kifejezetten skippelni akarják többen az egész 2. fázist emiatt, és inkább egyből a 3. ugranának bele. Úgyhogy ez valószínűleg nem jó stratégiai döntés volt ez a fajta történetvezetés. Nyilvánvalóan arra akartak visszautalni, ami a Star Wars-ban egy ilyen hagyományos történetvezetési stílus, ugye, hogy először az eredeti trilógia volt, és utána mesélték el az előzményt, viszont ez így összességében egy ilyen szűk időintervallumban nem feltétlenül vette jól ki magát. Mond Pisti.
Meg még ebben, amit még beszéltünk is Ricsivel, hogy még az időugrás se lett volna annyira talán rossz, de túl nagy az időugrás. Tehát lehet, hogyha mondjuk a nagy trió az Avar, Elzar, Stellan hármasának a paravan éveidől lett volna egy történet, akkor az jobban illett volna az összkébe. De mondom, ezt úgy mondjuk mind a ketten, hogy nem olvastuk még a második fázis. Lehet, hogy ha valakit a nézők közül rácáfol, azt örömmel vesszük, hogy valójában mennyire meghatározó ez a rész benne.
Igazából a második fázisban történnek olyan események, amiről az első fázisban már hallottunk, és olyan szempontból indokolt ez az időugrás, hogy az első fázis idejére ezek a dolgok egy kicsit, mintha így feledésbe merültek volna, és ennek valószínűleg megvan az oka egyébként, ami majd valószínűleg a második fázisból derül ki, és lehet, hogy ez nem működött volna annyira jól, hogyha az első fázis alatt élő karaktereknek az idejében történtek volna mindez, hiszen akkor tudniuk kellene róla. Úgyhogy ez állhat ennek a hátterében. Viszont ugye sok olyan Jedi van, aki meg ilyen olyan fajba tartozik, ami hosszabb élettartamú, nem is csak Yoda, hanem ugye vannak más ilyen idős aggastyán mesterek is, akik már élnek ebben az időben, és valószínűleg a második fázis ideje alatt is éltek. Úgyhogy ők viszont meg tovább viszik ezeket az emlékeket, szóval minden esetre érdekes ez az egész. No de, lépjünk akkor tovább az utolsó szekciónkra, ami egyértelműen Daninak a témája lesz. Nyilván ti is hozzászólhattok, de valószínűleg Dani fog ezzel kapcsolatban legtöbbet tudni mondani. Ugyanis van három videójátékos hírünk is. Egyrészt felmerült annak gyanúja, hogy esetleg törölhették a KOTOR remake-et, vagy legalábbis úgy fogalmaztak, hogy határozatlan időre elhalasztották a megjelenését. Ugye ez sem hivatalos információ, hogyha jól tudom, de ezzel kapcsolatban majd Dani úgyis kijavít, hogyha tévedek. Illetve az Eclipse-ről hallhattunk még szintén pletyka szintű információkat. Idézet következik, még létezik, csak félkész gőzölög. Ugye ez is egy elég régóta készülő játék már, és még mindig elég távolinak tűnik a megjelenése. Ennek a múltjáról is majd gondolom Dani egy pár mondatot fog tudni mondani. Illetve szintén mai a felvétel napján érkezett hír, hogy a Star Wars Hunters című mobilra és Switchre érkező aréna lövöldözős shooter játékot hát ismételten elhalasztották. Ugye ennek volt már egy soft launch-a, ami azt jelenti, hogy a világ egyes részein már ilyen bétában játszható a játék, viszont a worldwide, tehát a nemzetközi megjelenését már nagyon régóta halasztgatják, és ez most ismét megtörtént. Most 2024 a hivatalos megjelenési dátum. Át is adom neked a terepet, Dani.
Kezdjük a KOTOR-ral. Ugye a KOTOR remake-et bejelentették 21. szeptemberben, ha jól emlékszem, ugye ezt a PlayStation Showcase leplezte le, hogy PC-re és PS5-re jön a KOTOR remake, és akkor az volt bejelentve, hogy majd az Esper Media dolgozik rajta, akik korábban is az eredeti két KOTOR játékot, azt átportolták mobilra, meg Switchre, meg mit tudom én, mindenféle más platformra, amire eredetileg ugye nem jelent meg. De és akkor erről semmit nem tudtunk, évek, legalább egy évig, és tavaly már jöttek a hírek, hogy hát, a játékot az nem jó, nem készül úgy, akkor átadták egy másik csapatnak, már nem ők dolgoznak rajta, és igazából amiről most volt hír, ha jól emlékszem, szeptemberben volt, vagy októberben, tehát mostanában volt egy ilyen, hogy egész egyszerűen azt a rövid trélert, amit levetítettek a PlayStation Showcase-en, az privátá tette a Sony. Tehát most már nem lehet megnézni azt a félperces CGI-t, amin láttuk Revent. És akkor jöttek a hírek, hogy hát, vagy a pletykák, hogy hú, hát akkor mi van, akkor most tényleg törölték, vagy mi van. És nem annyit mondott a Sony, hogy lejárt rá a zenére, tehát a Star Wars soundtrackre a licensz. És ilyenkor privátá kell tenni. Na most ez azért vicces, mert el nem készült, meg nem jelent játékra, lejárt a licensz, nem hosszabbítják meg. Tehát ez kicsit furcsa. Tehát akkor lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy akkor ezt el is engedjük, és akkor majd, ha akarja, megcsinálja, aki akarja, de ők nem fogják akkor így szaszolni, nem. hogy igazából ennyit tudunk, nem tudjuk, hogy érkezik, nem tudjuk, hogy mikor érkezik, talán valamikor.
Még egy olyan kérdés merült fel bennem, nem tudom, hogy erre tudsz-e válaszolni, hogy ilyenkor, hogyha mondjuk zajlik egy játéknak a fejlesztése, és mondjuk, nem tudom, teszem azt, 60%-osan kész van egy játék, tehát már működő asszettek vannak, stb., és félbeszakad a játéknak a fejlesztése, de később mondjuk a Lucasfilm úgy döntene, hogy akkor mégiscsak el akarja ezt a játékot készíteni, csak egy másik fejlesztőnél akár mondjuk, akkor ezek a meglévő dolgok, ezek kinek a tulajdonát képezik? Az eredeti fejlesztőnek, vagy a Lucasfilmnek a tulajdonát? Ő felhasználhatja ezt például? Tehát teszem azt, amit az Aspyr, illetve az új fejlesztőcsapat, a Saber Interactive már lefejlesztett, és esetleg ez szünetel, majd később akár egy másik fejlesztőcsapat folytatná ezt a munkát, felhasználhatják-e azt, amit korábban megalkottak ehhez, jogilag?
Tehát kérdés jó szerintem. Ebben az esetben a Lucasfilm igazából a Star Wars licenszt birtokolja. Magát, amit előállítanak a játékban, új asszettek, azt a fejlesztő és annak a kiadója birtokolja. Tehát mondjuk egy jobb példával, a Jedi Survivor-t az EA és a Respawn birtokolja, mint szoftvert és szellemi terméket. Viszont magát a Star Wars nevet, a brandet, azt a Lucasfilm és a Disney. Tehát elméletben nem használhatja föl más fejlesztő, kivéve, hogyha engedélyt ad rá, tehát gyakorlatilag eladják neki azt a terméket, azt, amit ők létrehoztak, eladják nekik. És szerintem erre kifejezetten önmagában nem képes a Lucasfilm, mert nem ők gyártják. Nem csak ők közvetlenül gyártják. De ez csak az én elméletem, nem látok ebbe ennyire bele.
De logikus egyébként.
És igen, tehát a Kotor Remake-nél annyi van röviden a fejlesztőről, hogy az Esper Mediát, az egy kis, hát nem egy kis cég, de ők nem egymagukban vannak, ők egy Saber Interactive kiadó alá tartoznak, és ezt az egészet birtokolja az Embracer nevű média holding csoport. Na most így házon belül könnyen tudják egymásnak adogatni a fejlesztőknek. Nem tudom, hogy mi lesz belőle. Én szeretném, ha elkészülne, de most már nem élem bele magam, amilyen állapotban van most.
És a többi?
Az Eclipse, azt szintén 2021-ben jelentették be, az decemberben. Ugye ezt a Quantic Dream csinálja, akik korábban nagyon jó Sony PlayStation exkluzív játékokat csináltak, kifejezetten interaktív filmes játékok, mint a Detroit Became Human, meg a Heavy Rain, ha ez mond valakinek valamit. Lényege, hogy ezekben a játékokban nem nagyon van harc, a gameplay az ilyen nagyon kötött, és ezek gyakorlatilag inkább ilyen interaktív filmek. Tehát itt a sztori, a narratív, a döntés a lényeg, és ők csinálnak egy köztársaság fénykorában játszódó új videójátékot, ez az Eclipse, a Star Wars Eclipse. Nem nagyon tudunk róla semmit, kaptunk egy nagyon látványos CGI trailert. Készül, hogy mikor, azt nem tudjuk. Szerintem még legalább 2-3 év, mire elkészül, ha itt tippelnem kéne. És most annyit mondtak róla, hogy csinálják. Tehát gyakorlatilag ők dolgoznak rajta, valamikor majd kijön.
Itt, ha jól emlékszem, volt a háttérben valami ilyen pénzügyi mismásolás is, nem? Hogy befektetőre várt a Quantic Igen. Dream, és ez a trailer elvileg inkább a befektetőknek sem, mint a nagy közönségnek készült, mert hogy elvileg, ha jól emlékszem, amikor ez a trailer kijött, akkor még egy betűt nem ütöttek le a kódba. Jól gondolom?
Ez így van. Ez különben nagyon sok ilyen trailerrel így van különben a videójátékoknál. Tehát a Quantic Dream egy független fejlesztő, ő neki nincs nagy kiadója. Egy francia független fejlesztőről beszélünk. És igen, ez a trailer, ez arra kellett, hogy befektetőt szerezzenek a céghez. Tehát gyakorlatilag valaki felvásárolja őket, ha nem is felvásárolja, de legalább a anyagi hátterét biztosítja ennek a játéknak, és ez végül is egy NetEase nevű kínai cég lett. Ők felvásárolták a cégnek az összes részvényét, tehát gyakorlatilag így most a projekt biztosítva van anyagilag. Most már tudnak rajta dolgozni. Korábban volt bőle probléma, hogy nem tudtak embereket se fölvenni, mert a cégnek elég rossz volt a hírneve. De állítólag most már ez is kezd megoldódni, úgyhogy szerintem az a projekt sinem van, csak hát még várni kell rá, mire elkészül.
Hát a Hunters meg szerintem senkit nem lepett meg igazán, hát és nem is biztos, hogy olyan sokat veszítünk vele.
Igen, a Hunters az egy multiplayer mobilos játék, az Inga dolgozik rajta. Farmville fejlesztői, ha ez ismerős. Azt nem is tudom, az 21 vagy 22-ben, azt is 21-ben jelentették be, ahhoz is érkeztek már ilyen trélerek, tehát arról viszonylag elég sokat tudunk, mert azt láttuk mozgás közben is, ugye annak van egy ilyen, ahogy mondtad, a soft launch-a, tehát egy ilyen limitált early access, ha úgy tetszik, csak mobilokon tesztelték egy-két régióban, most már Európában is, de Magyarországon még nem elérhető. Én követtem elég aktívan, hogy mi a helyzet, folyamatosan jöttek bele az új tartalmak, az új karakterek, az új pályák, minden. Ez igazából egy ilyen 4 versus 4 fős aréna harcot kell elképzelni, időben a Mandalori sorozattal van egy időben, tehát azon az idővonalon mozog, de hát nincs nagy sztori a játéknak, egy multiplayerről beszélünk, de mégis kánon, tehát azért a valamennyire kapcsolódik hozzá, mert azt hiszem egy könyv is íródott már hozzá.
Ja, ilyen gyerekkönyv,
azt egy ilyen junior könyv, igen. És hát semmi, a játék nem jelenik meg azóta se. Pedig amúgy ahhoz képest szerintem most, ha most kiadnák, ez egy működő játék lenne. Simán. Ja.
Pisti, Virág, ti nem tolnátok már egy jó Hunters-t?
Amúgy a karakterei érdekesnek tűnnek, tehát ugye tök látványos volt a trailer, meg mit tudom én, meg hogy tényleg, hogy ki kicsoda, mit tudom, ez a része, ezt kidolgozott, csak hát nyilván ezzel sokra nem megyünk, hogy a játék nem elérhető.
Virág, neked meg lehet, hogy az Eclipse lehet majd érdekesebb, hogyha olyan lesz, mint a mondjuk a Heavy Rain, ami tényleg inkább ez az interaktív filmélmény lehet, nem?
Hát akkor esetleg, de én ugye nagyon nem vagyok nagy játékos, tehát én nagyjából mindenből megnézem a cutscene-eket, így egybevágva egy filmen, aztán jól van, ugye a Fallen Order-rel próbálkoztam annó, hát nem jutottam benne sokra, de úgyhogy tőlem ezek nagyon távol állnak, általában nagyon idegesítenek, de nem tudom, valószínűleg, hogyha egy ilyen interaktív film lényegében azért másokat fog idegesíteni, akik nem olyanok, mint én, úgyhogy inkább legyen játékszerű, és akkor többeknek jó. Én meg majd úgy is megnézem, meg, tehát annyira nekem nem, azt nem szoroz. Ugye egyedül a kereskedelmi szövetség érdekes nekem benne esetleg, úgyhogy amiatt várom. De hát ugye még az sem szeparatista, úgyhogy abban az időben, úgyhogy igazából nekem így nem mindegy, hogy hány évet kell még rá várnom.
Mit szerettél volna mondani, Dani?
Igen, hogy mondtad, hogy ez egy ilyen interaktív film, és nem nagyon lesz benne kvázi gameplay.
Hát ebben nem lehetünk biztosak, de...
Azt mondták az elején, hogy ez ebbe azért lesz akció, hiszen itt mégiscsak a Jedik a főszereplők, tehát azért itt nem annyi lesz, mint a... Én csak a Detroit Become Human-nal játszottam, ott annyi volt, hogy sétálni lehetett egy szobába, tehát ennyi a gameplay benne. És mit tudom, interakcióba lépettél a NPC-kkel, meg a tárgyakkal, stb. Tehát tényleg egy ilyen film az egész. De azért ez a játék biztos nem ilyen lesz, tehát itt azért kell fénykardozni, még ha nem is olyan szinten, mint mondjuk a Jedi Survivor-ben. De azért azt nem hiszem, hogy olyan szintű lesz, de azért lesz benne akció, tehát azért ez mégiscsak egy Star Wars játék azért.
Még az Eclipse-hez, hogy azért annyi látszik ebbe az egészben, és a sztoria szempontjából, hogy elkezdték ezt a bajlóságot közvetlenül megelőző irát egyre jobban kidolgozni. Ugye beszéltük a Living Force kötetről, akkor ugye itt van ez a játék, az Ökolájt is már inkább a bajlóságnak eleje, mint a helyre, vagy egyszerre a bajlóság eleje és a köszönse fénykor a vége. Tehát, hogy ezt az időszakot most elkezdték jobban kidolgozni, és ennek lesz majd egy eleme az Eclipse, és ha sokat fog csúszni, akkor lehet, hogy lekési a saját korát, és már akkor fog megjelenni, amikor már ezt a témát lerágja a Lucasfilm, hát reméljük nem ez lesz.
Hát akkor igazából az Illokasznak ez az adása ennyi lett volna. Még egyszer megismétlem azt, amit az elején is mondtam, hogy mindenképpen írjátok le komment szekcióba, hogy tetszett ez a formátum, és hogyha elnyerte a tetszéseteket, és szeretnétek, hogy legyen még ilyen, akkor mindenképpen adjátok ezt tudtunkra valamilyen formában. Én nagyon szépen köszönöm nektek is, srácok, hogy itt voltatok, és emeltétek az est, nappal, délután, délelőtt, amikor megnézi az adott néző ezt a videót, színvonalát. úgyhogy találkozunk remélhetőleg a következő adásban, amikor újabb Star Wars híreket fogunk majd összeszedni és kibeszélni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, az erő legyen veletek!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.